közbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Éltes Eszter, a művészbejáró vendége. Nem biztos, hogy ez a név így mindenkinek mond valami, de ha már azt mondom, hogy Bessenyei Ferenc felesége volt több mint 30 évig, és hát elképesztő, mi mindent tud róla, és hát azt mondta itt az adás előtt, hogy hát bizony ő még mindig 5 naponta kijár hozzá a farkasréti temetőbe. Szóval Bessenyei Ferencről fogunk beszélni, akit, mondom, épp az adás napján temettek 20 éve. Utána pedig jön a kritikai rovatom. Beszélek Latabár Kálmárról, aki viszont 55 éve halt meg. Beszélek Széptes Tamásról, aki 80 éves, és beszélek előadásokról. A Loop társulat, tudják, az egy nagyon izgalmas, független társulat, és most láttam a Marci Bányi téren a Lányok, Fiúk című meglehetősen érdekes előadást, amit Lovas Rozi játszik. Majd beszélek a Bohém Élet előadásáról, ami hát ugye egészen elképesztő, nem is tudom, hogy van-e ilyen a világon, hogy 1937 óta megy az Operaházban, ami hát teljesen hihetetlen, ugye ez a régi Nádasdy Kálmár rendezés, és hát Oláh Gusztáv fantasztikus díszleteivel. Szóval ezt beszéljünk akkor rögtön erről, hogy, tehát, hogy 5 naponta kimegy a temetőbe.
Jaj, nem, ezt már annyiszor, annyi helyen.
De nekem, én megjelent. Még soha nem hallottam, hogy mit csinálod? Tehát beszélgett a Ferivel?
Na, tisztázzuk, nem ezért jöttünk, de elmondom, hogy tisztázom ezt a félreértést. Én ugye a Ferinek a... Hát szóval 3 napig tartott, amíg meghalt. Tehát ő egészségesen halt meg, és utána 3 napig tartott, amíg leállt a szíve. Aminek persze voltak előjelei, tehát lehetett tudni, hogy tudtuk meg, az orvos is megállapította, hogy gyenge a szíve, mert mitfarfibrilláció, meg ilyenei voltak. De egyébként teljesen egészséges volt, színházba jártunk az utolsó héten, és hát a halál előtt egy hónappal volt a Nemzeti Színházban az általam írt könyv, róla írt könyvnek a bemutatója. Még kapott decemberben Magyar Művészetért díjat, szóval nagyon aktívan éltünk.
És Lajos Mirzsén, aki nem igen, tudná, Lajos Mirzsén, még Góri kutya, volt, meg lovak.
Góri az már 1000 éve meghalt, igen? Kutya nem él sokáig, maga a cikkben a Górit mondja, nem, Góri az már... Mindig volt, tehát mi amikor meg is, szóval mindig megvettünk, tehát mindig, hogyha egy elpusztult, akkor megvettünk.
És mindig vizsla volt?
Tessék?
Mindig vizsla
nem,
volt?
Nem. Nekem vizslám volt, a Ferinek kubasza volt.
Aha.
És akkor, amikor a tanyára mentünk, és akkor úgy volt, hogy 2 kubasz, két vizsla, 1 kubasz, amíg Pesten vagy a Pirisborosjenőn laktunk, és amikor lementünk a tanyára, akkor kubasz kellett több, és akkor volt 2 kubasz, egy puli, és 1 vizsla.
Mert még kellett több kubasz?
Hát olyan kérdései vannak.
Egy
tanyát nem lehet bezárni. Aha. Sokan mondják, hogy hát nekik is van tanyájuk, és hát nem féltik. Igen, de ők hétvégére használják. Egy hétvégére használok egy tanyát, akkor ott mit lehet ellopni?
És akkor kuvasz
az mondjuk az azért egy kemény.
És hány ló volt? Mert Pilisboros Jenő azt hiszem valami eszmetlen mennyiségű ló volt. Aztán ezt befejezzük, csak
jó,
a már
jó, persze, hogy Pirisboros, 26 lóval mentünk le, Pirisboros Jenőről 26 lóval mentünk le Lajos Mizsére, és amíg a Feri élt, addig még már csak egy volt az végén, egy ló volt a végén, azt addig, amíg ő élt, addig az meg volt, mert hát ő azért a színház mellett a lovakat szerette a legjobban, és hát a lovagolni szeretett a legjobban. Az volt egy olyan hely az ő életében, ahol abszolút nyugodtan tudott ülni a lovas versenyeken, de órákig, és odafigyelni, és nyugodtan mindenféle.
Mert híres volt arról, hogy nem nagyon tudott figyelni emberekre, inkább monologizált.
Igen, tudom, hát ezt maga mondja, és majd most minél hamarabb térjünk rá ezekre a tévedésekre, de honnan kanyarodtunk ide? nem tudom. Szóval valahonnan ide kanyarod. Ja igen, hogy miért megyek a temetőbe. Na, és ezen a három napon, amikor ennek a három napnak az első napján kihívtam az orvost, aki a világ legrendesebb orvosa volt, és akkor ő behívott a nagyszobába, és akkor mondta, hogy készüljek föl, mert ugye meghallgatta Feri szívét, és akkor tudta már, hogy ez nem fog sokáig tartani, és akkor az ágyam elé oda raktam egy Szűzmária szobrot, és a Szűzmária szoborhoz egy mécsest. És az attól a pillanattól kezdve, de 2004. december 24-e délután óta ég a mécses. És akkor az mécsar addig égett, amíg Lajos Mizsén voltam, ég most, ahol most lakom, Budaörsön, ott is a Szűzmária szobornál, és ég a Feri sírjánál. És miután a temető is, a mécses az öt napig ég, ezért én megyek, és öt naponként gyújtom, és hozom rendbe a sírt, mert mindig van valami, olyan nincs, hogy ne legyen valamit csinálni való, és akkor ezt csinálom.
És ott nyilván közben gondol rá, mikre szokott gondolni?
Én nem ott gondolok rá, hanem én mindig gondolok rá. Hát csinálom a honlapját, van egy YouTube csatornája is, meg egy máshol is van videócsatornája, amit a YouTube-ról kitiltanak, és hát csinálom állandóan. Hát azt joggal tiltják ki, azt én megértem, hát mert maguk föltehetik azt, mert maguk csinálják. De én nem tetek föl TV játékokat, mert annak a jogdíja a televíziónál.
Aha,
van.
Ja.
És,
de fölteszi mégis, és én, akkor letétják, és akkor nem, fölteszi újra.
Mondjuk úgy, hogy nem, hogy én azt, azzal én ezzel tisztában vagyok, már letiltottak, megbeszéltük minden, úgyhogy én betartom a szabályokat, maradjunk annyiban, jó? Betartom a szabályokat, és akkor van a honlapja, amit 2005 őszén kezdtem el, tehát egy évvel a halál után kezdtem el, és mégpedig azért kezdtem el, ez nagyon fontos, mert ahogy meghalt, jelentek meg a nekrológok róla, meg hát mindenféle újságcikk, és mindegyik hibás volt. És olyan hibák voltak, amit én fontosnak tartottam. Tehát az, hogy a Hamletet játszotta meg a Cyranót. Na most a Cyranót sem volt való, de a Hamlet az ég is föl. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a Bessenyei Ferenc eljátsza a Hamletet, akkor az az életében nem látta a Bessenyei Ferencet színpadon, se életbe, se verset mondani, se semmi, mert ez nem fér össze. És akkor én fölhívtam az MTI-t, mert onnan származott ez az adat, és azok vonogatták a vállukat, hogy nem helyesbítenek, és akkor, hogy én mit csináljak. És akkor így jött az ötlet, hogy hát akkor megcsinálom én, és akkor csináltam neki egy honlapot, és hát egy könyvtárnyi anyag van fönn, de több könyvtárnyi anyag, mert most úgy tudtam, hogy jövök, majd megbeszéltük, hogy jövök, most megint, meg hát ma meg az évfordulókon különösen aktívan teszem föl a dolgait, és hát ott és bejártam az összes lehetséges levéltárat, ami létezik, történelmi hivataltól, az országos levéltártól elkezdve színház, tudományi intézet, filmarchívum, szóval minden, ami létezik, ahol Bessenyei előfordul, azt én végigjártam, kiírtam, rendszerezem, és fölrakom.
Miért lett volna elképzelhetetlen, hogy ő Hamletet játszik?
Mert ez az ő szava, azt mondta, hogy a kis ujjamban több energia van, mint ebben a dán királyfiban, amivel ő természetesen nem a Shakespeare Hamletjét, először is a Claudius játszotta benne többször is. Tehát neki Shakespeare volt a kezdet és a vég, nem, ezt most túloztam, de szóval nagyon szeretem.
Magyar történelmi őszt is játszott.
De hát a Hamlet az ő habitusához, a Hamlet szétfeszítesz, szóval nem, ő azért minden nem tudott, például nem tudott negatív figurákat játszani. A Ferinek egész életében azt hiszem két negatív figurája volt, az első filmje, amiben csak epizódista volt, de nem ismerték, mégis egy aljas embert bíztak rá, az se való, az is kilóga.
Hiányzott belőle a rossz indulat, nem? Sok Igen. minden volt benne, tehát iszonyú indulatok voltak benne, de speciál rossz indulat az...
Az írmagja nem volt meg, ugye? Benne. Az olyan távol áll tőle, mint az aljasság, olyan távol áll tőle, mint nem is tudok elképzelni, és akkor képzelj el, hogy a rádióban, hát ugye az Ember tragédiájában, Nemzeti Színházban tudja, a színészek minden darabot, minden szerepet eljátszottak, hát egy előadásban 8 szerepet játszott egy-egy ember, hát a Feri minden volt, Ádámtól elkezdve minden, és akkor hogy hívták a Békésítának a
Békés András.
Nem, a még tegnap tudtam, mindegy, és biztos, hogy bárban B-vel kezdődik, és akkor ő kitalált, hogy nagyon jó ötlet, hogy odaadja Ferének a Lucifert. És képzelje, tényleg eljátszottam a Lucifer, gyalázatos. A Feri nem tud aljas lenni, Feri nem tud hazudni, a Feri nem jön össze. De soha senkinek. Tudja, amikor a
miközben
szegény...
Miközben, bocsánat, ő mondott valótlanságokat, de nem azért, mert hazudott.
Ne, persze.
Hanem, mert ő úgy érezte, hogy az
hát
úgy
történt. Hát az mindenkivel előfordul. Én sokszor esküszöm valamire, hogy az úgy volt, aztán utána nézek, és kiderül, hogy nem. Mert az ember, amit hall, azt azért a saját magához igazítja, a saját maga gondolataihoz. Na jó, szóval amikor meghurcolták a szegény Marton Lacikát, akkor a Verebes bement a ATV-hez, és akkor ő ott elmondta, hogy egy rendező az tudja, azért az megérzi, hogy melyik színészben mi van, tehát a lelke mi van belül. És hát ezért ő biztosan állíthatja, hogy az mind nem igaz, amit a Marton Laciról mondanak, mert ő rendezte a Marton Lacit, és tudja, vagy hát szóval, mint rendező, nem rendezte, mert a Marton Laci nem játszott, de szóval, mint rendező tudta, és én akkor nagyon örültem, hogy a Verebes ezt elmondta. Na, így vannak a színházi rendezők is, hogy ők azért úgy csinálják a szereposztás, legalábbis a régiek, hogy ők tudták, hogy ki mire képes, hogy milyen lelke van belül, mit lehet vele eljátszatni. Na, a Ferivel rosszat nem lehetett eljátszani, képtelenség volt, nem tudta megcsinálni. Na, szerintem most térjünk oda, hogy én miért vagyok itt.
Na.
Hogy miért hívott meg? Hát ez úgy történt, hogy a Ferinek, én egyébként ez az idei, hát minden évben megemlékeznek a Feriről, a televízióban tényleg, de az idei az egészen különleges volt, mert naponta legalább három tévéjáték ment a Ferivel. Hihetetlen, hogy mennyi ment le. Nem látta véletlenül? Már nem a tévéjátékokat, hanem a műsort, hogy mennyi ment le. Hát minden, leadták az Irinyitől, a Besztercz Ostrom, Fekete Város, Koppányi Aga, a nyáron, hogy mindegy, a képzelt beteget, a rablólovagat. Nem, színház nincs, a Ferivel nem készült színházfelvétel, jobban mondva készült, csak letörölték.
De még a Hegedűs a háztető sincs meg.
A Hegedűs a háztetőn az a színházi intézetnek megvan, mert az egy ilyen kordokumentum.
Tehát azt felvették ilyen, de nem tévéminőségben.
Igen, és az nem is. De a Ferivel az egy nagyon jó történet, hogy a Feri ugye 100, nem tudom én, hát összesen 300 szerepet játszott legalább, vagy 300 előadása volt, ha nem több. A könyvben benne van, felsorolom az összeset, ugye vidéken rengeteget játszott, de hát Budapesten is 100 fölött van, és akkor ebből, amikor elindult a televízió, akkor ugye a többségét fölvették. Még szegedi szabadtéri előadásokon, szegedi szabadtéri színpadon is az előadásokat, és kőkeményen, gyönyörűen letörölték. Úgyhogy összesen a televíziónak 10, azaz 10, egyetlen egy bánk előadása nincs. Se a rádiónak, se a televíziónak.
De a bánkbánt vagy 500-szor játszotta. Ez volt az a mondás, hogy a bánkbánban 500-szor buktam meg. Igen.
Egyetlen egy bánk előadás nincsen.
Úgy érezte, ezért mondta ezt, mert úgy érezte, hogy ezt a darabot valahogy
dramaturgilag át kell írni, igen, és ezért íratta át, aztán az íjéssel átíratta. Ő a bánkot nem csak hogy 500-szor, hanem különböző előadásokban játszotta, tehát millió, meg haszám 7 vagy 8 előadásban játszotta. Nulla, se rádióban, se televízióban. Rádióban van egy rádiójáték, de az rádiójáték, tehát nem színház, aha, ami nem ugyanaz, és a televízióban összesen 10, azaz 10 darab előadás van meg, teljesen fölöslegesek, olyanok, hogy Hókirálynő, akit én speciál nagyon szeretem, de hát a Feri pályáján nem, biztos nem is hallott róla, akkor a...
De a Hókirálynőben mit játszott?
Játszott a királyt. Fölöttem, az is a csatornám megvan. Nézze meg, én olyan szomorú vagyok, mert kevesen nézik, mert ő abban az időben játszotta a Bánkot, az Otellót, nem a Bánkot, nem, de az Otellót, a Hosszú út az éjszakájában,
a főszerepet,
Hosszú út az éjszakában, a Nemzetibe, miközben délelőttönként elment, a Bot Béla rendezte a Hókirálynőt a gyerekszínházban, és akkor a Ferinek egy jelenete volt, bűbájos, meg bűbájos, nem lehet rá más szót használni, ilyen papír korona van rajta, meg papír minden, és ott bohóckodik, és én ezt, és ez az, amit többek között magára akarom olvasni, hogy, de hát, hogy akkor kezdjük most az elején. Szóval azért vagyok itt, mert december 27-én reggel azzal kezdtem a napot, hogy megnéztem, hogy mit írnak az interneten, mi van a Feriről. És akkor láttam, hogy ömlött az anyag, tényleg ömlött az anyag, és akkor írta a Dél-Magyarban, a Kovács Erika, azt úgy hívja, az egy nagyon szép cikk volt, akkor írt a Szakonyi, az is nagyon szép cikk volt, és akkor kinyitottam a tudás.hu oldalt, hát mondom, hát a tudás.hu, akkor az nem bulvár, nem izé, akkor az valami, és Bóta Gábor cikke. És akkor én azt elolvastam, és akkor én utána fölhívtam magát, és megkértem, hogy én erre válaszolhassak. Mert hát enyhén kifejezve elég sok válaszom van rá, és hát elég sok olyan, ami hát nem illik Bessenyei Ferenchez. Tudja, a nagy embereknél én azért éltem, egyébként 34 évig éltem a Ferivel, és ebből 24-et házasságban, 10-et előtte, pont ebben a 10 évben előtte, ugye akkor építettem a házat neki, élete első saját otthonát, meg minden. Igen. Hát az volt az igazán nagy kor, maga akkor még gyerek volt, azt se tudja, hogy Feri mit játszott, meg mit jelentett ő abban az időben. Na és most honnan jutottam el idáig?
Engem akart szídni.
Ja, igen, magát. Szóval a Feri az maga körülbelül 78 körül kezdhetett el színházba járni, nem?
Hát én már a Báb színházba.
Jó, hát
éves éve, koromban már... többször végignéztem a repertoárt, de... úgyhogy jó lenne, ha na, ez igaz
jó,
lenne.
Na jó, de... mindegy, de tudom azt, na, visszatérve a Nemeskültire, tudom, onnan kalandoztam el az előbb. Szóval a Nemeskültinek egyik könyvében van, hogy a magyarok azok mindig szeretnek hősöket csinálni maguknak, pedig Dobó igaz ugyan, hogy Egernél ottan elég ügyesen visszaverte a törököket, de egyébként rossz férj volt. Meg azt is írta, hogy a Jurisics és azt isból is hős csinálunk, hogy megvédtek Őszeget, pedig egy hónap után hajlandó volt kitűzni a török zászlót, kvázi, mintha megadná. Csak azt felejti el, hogy a Jurisics pont egy hónapig tartotta ott fönt a török sereget, akinek összesen egy évben 2-3 hónapnyi ideje volt harcolni, mert hiszen meneteltek, gyalog, meg el kellett őket látni, tehát ezek az emberek igenis hősök voltak, és igenis korszakalkotó dolgot csináltak, amit csináltak, magyar értelme, korszakalkotót a Doborról nem is beszélve. És az ilyen embereknél, főleg 20 évvel a halálok után, meg hát Remeskültén még később, hát egy magyar név, ő egy színész volt, és egy előadó művész, és egy hazafi. Nem véletlenül mondják, hasonlítják a Czerner Mihály és a Egressy Gáborhoz. Ő meg a Feri körülbelül voltak azok, akik korszakalkotót alkottak a színpadon, és egyúttal magyar hazafiak voltak. A Feri ezért a népért. Na most ő neki maga rengeteg riportot csinál, nagyon sok riportot csinált, nyilván régen sokan csináltak sok riportot, most már azt hiszem maga csinál csak színészekkel, tehát most színészekkel.
De nem sokan csináltak mások.
De
a,
mindegy.
A szóval... Feri időszakának a végén már gyakran csak én csináltam vele. Na, ez, jó. Ez így van, ahogy a, ugye én is.
Hát ez nem egy... igaz, ez mondjuk nem igaz, mert hát maga ezt is írja, maga ezt is írja, de hát ez csak azt mutatja,
nem,
hogy nem.
Ezt én nem írtam sehol még, hogy csak én csináltam vele. Csak ugye akkor én csináltam vele könyvet, a lehető legnagyobb egyetértésben voltunk, benne van önnel is az interjú.
Az is, nem, is... a Feri az, ja, szóval azt akarom az egészből kihozni, na, hogy arról beszélni, amit maga a legkedvesebb témája, hogy a Marika, a Rök Marikának a lábára alálépett, meg hogy meg azok a szavak, meg amit használt, hogy összetöppet, azzal kezdi az első mondat, hogy összetöppet, hogy az élete végére összetöppet, és szóval azokat írja le, amik nem méltóak egy Bessenyei Ferenc személyhez, ráadásul nem igazak. Az igaz, hogy rálépett a Rök Marika lábára, de azt hiszem, hogy a Bessenyei Ferenc pályáján, ebben a fantasztikus 50 évben, vagy hány éves korában kezdte, 20-21 éves korában kezdte, és mondjuk úgy, hogy 95 a Lír királlyal, nem a Hegedűssel, a Lír királlyal, mondjuk azt, hogy zárult le, utána is még játszott, de mondjuk azzal lezárult, tehát ez akkor számoljon, ez 55 év. A Bessenyei Ferencnél komolyabban a színházat soha egyetlen színész az elmúlt 100 évben nem vette Egressy óta. Ez egyszerűen, a Feri nem csak színész volt, maga soha nem tért ki az előadó művész előadóban, tehát az előadástjeire, ami az Feri életében rettenetesen komoly szerepet játszott, aki most tettem föl éppen, amiben beszél a versekről, és azt mondja, hogy a színházat az ki lehet húzni alulunk, de a versek mindig velünk maradnak, a költők, és hogy, hogy egy színésznek a versen keresztül tanulja meg a nyelvet, meg nagyon érdemes elolvasni, ő mondja, tehát mondja, nem írom, hanem mondja. És ilyeneket mondani, hogy várjon, ezeket azért föl kell olvasnom, mert ezek annyira gyönyörű kifejezések, hogy összetöppett, akkor beindult, passzítja a szerepet, totálisan vérciki, akkor szóval Nem, de hát ami az egésznek a lényege valójában, ami egy szóba össze lehet foglalni. Maga írja a cikke végén, hogy nem érezte meg, nem volt hajlandó tudomásul venni az új időknek új dalait, és nem tudott hozzá, szóval nem tudott együtt menni az új idők új dalaival, az új idők új szelével. És hát ez az, ami engem ezer év óta a legjobban zavar, még, és a Bessenyei Ferencet a könyvemben én meginterjúoltam, úgy készült a róla szóló rész, az a könyvnek az egyharmad, amit én írok róla, hogy előtte mindig csináltam vele egy kis riportot. Hát kérdezéseket tettem föl vele, és akkor én megkérdeztem őt, hogy hogy miért mondja mindig ugyanazt, és miért nem akar engedni, miért ilyen keményen tartja magát az elveihez, hogy a sikerkedvéért sem hajlandó ezen változtatni, és akkor a Feri nekem azt mondta, és ez egy nagyon-nagyon, mi ott ezt Lajos Mizsén csináltuk, tudja, szóval nagyon-nagyon kitárult, nagyon sok minden, nagyon ilyen fontos alapkérdést tettem fölnek, hogy mi az a zseni, mit, stb. És akkor ő azt mondta nekem, hogy nem, a sikerkedvéért sem vagyok hajlandó változtatni azon, amit én képviselek, ez én vagyok. Ezen én nem akarok változtatni, nem tudok, nem tudok az új idők új dalaival, és nem tudok megfelelni a megváltozott világnak a elvárásaival, hanem én ezt a világot visszautasítom, mert én ott maradtam, ahol az 50-es években a Nemzeti Színházban, a Nádasdy alatt, a Gellért Endre alatt, a Major alatt felnőttem, és ezekkel az írók alatt felnőttem, a Németh Lászlóval, az I.S.-sel, stb. Én ott maradtam, mert abba hittem, nem rám erőszakolták, mert ez vagyok. Mert ez vagyok, és én ezt nem tudom, nem akarom. Nekem amikor volt egy ismerősöm, aki amikor voltak a 90-es évek elején voltak azok a nagy olajmafiák, tudja, lopták az olajat, meg szőkítették, mit tudom én, miket csináltak, és akkor ő mesélte, mert tudta, mert voltak információi, hogy csak annyi volt, hogy szóltak a tehervagon mozdonyvezetőnek, hogy hát álljon már meg 5 percre, azt sívjon el egy cigarettát, és akkor kap ez 1 millió forintot, az akkor nagy pénz volt. És azt mondta nekem ez az ismerősöm, nagyon vehemensen, én most próbálok szelíd úriasszony lenni, és nem behergelni magamat, de ő akkor nagyon vehemensen, hogy nem hiszem el, hogy létezik a világon egy ember, aki egy ilyen ajánlatot visszautasít. Nem kell tudni, hogy mi történik, csak annyi, és hogy lenni. És ebben nem az a borzalmas, hogy ő ezt mondja, meg hogy sok ember ilyen, hanem az, hogy maguk nem hiszik el, maga sem. Nem hiszik el, hogy vannak emberek, akik ezt a világot ámblok visszautasítják teljesen úgy, ahogy van. Akik ezt nem nevezik kultúrának, ezt nem fejlődésnek nevezik. A változás az nem jelent mindig fejlődést. A változás az lehet rombolás, hanyatlás. Ezt fölírtam, és ezt most hat olvassam föl, mert az első lapomban van, és föl tudom írni. Egy Balázs Géza nevezetű nyelvész, aki a Nyelvőr című lap, aminek Lőrince Lajos volt a nagyon sokáig a főszerkesztője, ő most a felelős szerkesztő, és amikor 150 éves volt ez a Nyelvőr, akkor azt mondta, hogy Lőrince Lajos halála után a Nyelvőr 1994-től 2021-es időszaka szakított a nyelvműveléssel, és szolgáian meg akart felelni az akadémiai elvárásoknak. Szóval amit nyelv, tehát a maga szavai, amiket Ferivel kapcsolatban ebbe a cikkbe használ, abban az időben érnénk, amikor a Lőrince Lajosnak, meg a Grécsi Lászlónak mentek a televízióban, meg a rádióban a nyelv műsorai, nagyon sok volt, és azzal nőttünk föl, de ezt akár én szoktam látni a hatos csatornában a Paul Lilának vannak, és akkor meghív rádióbemondókat, régi rádióbemondókat, és akkor ezek a régi rádióbemondók, akiket ugye mi a hangjuk után még ismerjük meg minden, és akkor azok mind elmondják, hogy hát milyen komolyan kellett ott megtanulni a nyelvet, és akkor az, hogy a Magyar Királyi Televízióban, az időjárás jelentésben a hölgy azt mondja, hogy benne van a pakliba, hogy esni is fog, ez nem csúnya, tehát önmagában ebben ez nem csúnya szó, de hát így ez nem lehet beszélni. Ez nem lehet
megengedi,
beszélni.
Mert most már legalább 10 perc monologizál. Megengedi, hogy valamit azért én is mondjak, van az időnk. Hogy azt a cikket nagyon sokan, pontosan tudom, hogy több mint 26 ezeren olvasták, ami egy nagyon jó arány. Nagyon elképesztő, nagyon ritkaság az, hogy lényegében csak pozitív kommentek voltak. Senki nem értékelte úgy, hogy itt Bessenyei Ferenc le lett degradálva, sőt az ellenkezője. Megírtam, igen, a Rökmarikás példa, amik ugye itt volt vendégszerepelni, az arra volt példa, amit ön is többször elmondott, és a Ókirályné most egy ellenpélda, hogy ő epizódokat nem tudott játszani, mert nem érdekelte. Az egy példa volt a sok közül, miközben ott volt, hogy ő a Bánkbántól az Otellóig mindent eljátszotta, hogy hogy játszotta el a tevjét, hogy lényegében az volt az ő színészi alkonya, és hogyha az nincs, akkor ő már jóval hamarabb tulajdonképpen szinte kiveszett volna a színpadról,
az a baj,
mert
most,
őt nem
maga
használták.
Maga is sokat mond, és nem
de most nem mondok sokat, egy pillanatnyilag a 20-át mondtam annak, amit ön. Tehát, hogy az is ott volt, és én az egyike voltam azoknak, akik többször leírták, amikor még élt. Emlékezzem vissza, hogy méltatlan, hogy ő nem kap megfelelő szerepet, sőt, azt hiszem, szó szerint azt írtam le, hogy a Bessenyei Ferenc jár az embereknek. Tehát
Gábor.
Én csak egy olyan képet akartam róla, ami a valódi, az is igaz volt, hogy ami szerep nem érdekelte, nem tanulta meg, hogy sokat használta a súgót, de attól
de
még
nem
ő
igazam,
volt a nagy őserő.
Ez nem igaz. Hát mondja meg nekem, hogy mikor használta, összetéveszti a Básti Lajossal. A Básti Lajos tényleg használta a súgót, nem tanulta meg. Mondjon nekem egy szerepet, ahol a Feri egyetlen egy szerep van.
Most a kommentekben még az is bejött, hogy ami az talán az utolsó szerepe volt, a Pósalaki úr, hogy ott ült egy fotelba, és mögötte ült a súgó. Írta egy színházi ember.
Jaj, hagyja már a
De
Gábor, hogy a jó édesanyú... Jaj, figyelj ide, amikor a maga 2000 makaram, amikor a maga...
Hát,
de elveszi a lényegről, egyrészt nem igaz,
nem veszi
másrészt elveszi.
Szerethetőbbé, emberibbé teszi.
De maga mindig ezt írja le, és amikor húz, és már milliószor leírta, ugyanezeket ebbe a 94-es cikkben is leírta már, a izében is leírta, mindenütt leírta már, és mindig csak ezeket írja le, először is. Amiket kifejezetten mint Bessenyei Ferenc felesége, és mint a honlapjának, tehát az adatainak az ismeretében, tehát abszolút hitelesen tudom állítani, és a ponta felsírnek a honlapján, ahol a maga 94-es cikke van, és teljesen véletlenül, mert akkor nem, az egy régen volt, a 10 évvel ezelőtt tettem föl.
Az
ott volt a dalos.
Mint hogy a vele készült tévéműsoromat is feltette.
És így van, bizony. Én azért, Gábor, én azt mondtam magának a telefonba, hogy én tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy maga nem rossz indulatú, nem bántja a Ferit, de akkor is ezekre reagálnom kell, mert rengeteg ténybeli tévedés is van benne, amikor azt mondja, mert és akkor elolvastam, mielőtt idejöttem, elolvastam a maga könyvében, amit a maga ami a 2001-es Bessenyeit, ahol maga készített az interjúkat, és a Ferivel csinált egy interjút, de nem interjú volt, hanem magán monológ volt, de tényleg a Feri még nálam is többet beszélt, úgyhogy az tényleg monológ volt, és akkor rájöttem, hogy maga azóta is olyannak látja a Ferit, mint amilyen ott volt, de a Feri magának ott, hát ő nem hazudott, maga is mondta az előbb, tehát ő nem játszotta meg magát, de hát azért nem olyan az, mint amit ő ott mond, ő mindent eltúlzott, ő a rosszul léte, mindent eltúlzott, azt is, hogy nem bánnak vele. Ami engem különösen bánt, hogy azt mondja, mert ugye a Feri ott elmondja, tehát én maga tényleg, tehát nem nézett utána, amit a Feri mond, az tényleg igaz-e vagy sem. A Feri meg mindenben túlzott, mert ő mindenben túloz, mert ő mindig nagy volt. Ebben is túlzott, hogy a Hegedűs a háztetőnt 1973. februárjában mutatták be. Feri 53 éves volt, világra szóló előadás volt, özönlöttek ide Amerikából az emberek megnézni.
Másfél év múlva
tiltották be, a könyvemben a Kovács Zsuzsi elmondja, hogy mekkora tragédia volt. Nem volt olyan magyar színész, aki nem ment el őket meglátunk, még a Rutka Éva is gratulált nekem, meg ilyeneket mondott, és másfél egész nyáron játszaniuk kellett 74-ben, mert annyi volt az eladott jegy, és hát szeptemberen már be volt tiltva, nem lehetett játszani. Aztán utána És
Eszter, tehát pár mondatot mondani, amit zárásnak muszáj befejezni, mert még jön a kritikai
természetes. Szóval engedje meg a Bessenyei Ferencnek, hogy ő ezért az népért, a nyelvért harcolt, a magyar nyelvért, a magyar nemzetért, neki addig volt a színház fontos, addig volt, nem a hegedűse zárta az életét, hanem a színészi pályáját, hanem kimagaslót, a Lír királyt, amit maguk lehúztak, a Molnár Gál Péterrel ragyogó előadás volt. A főpróbát nézték meg, és arról írtak, az tényleg rossz volt, de az egy szokás, hogy a főpróba rossz, akkor jó a premier. Szóval a Lír királlyal fejezte be, játszott még utána, de a Lír király volt, amit 75 éves korában mutattak be, 75 éves korában, és akkor még utána játszotta. Szóval a Feri, annak addig volt fontos a színház, tehát ő addig volt a fontos a színház, amíg annak jobbító szándéka volt, tehát a színház adott az embereknek, hogy Feri úgy mondta, hogy jobbá tegye őket, értékesebbé tegye őket, fölemelje őket, szorgalmasabbá tegyenek, másnap jobb emberekké váljanak. Amikor a színház ezt a feladatát föladta, akkor a Feri már nem tudott ezzel a színházzal mit kezdeni, és nem akart mit kezdeni ezzel a színházzal. A Feri az volt az egyetlen színész, aki élete utolsó pillanatáig előadásokra járt, és elment megnézni, és hogyha valaki tetszett neki, mint hogy a Kúka tetszett neki a Nemzeti Színházban egy darab, akkor elment a Radnótiba megnézni a Kúkát, meg elment az Eszenyi Enikőt megnézni, és nem én cipeltem, hanem az is egy színház volt. A Feri az hogy ő eljátsza azt nekem, hogy ő nem akar eljönni, és utána mindig megköszönte, és mondta, hogy jaj, de jó, hogy mentünk, meg jaj, de jó. Szóval nem az, amit magának ott, akkor a Kükülő utcában, ebben a könyvben elmondott. Szóval értse már meg, hogy vannak emberek, akik a színházban, most itt végig hallgattam, amikor elmondta, hogy ezután a beszélgetés után miket fog mondani, és milyen előadásokról fog beszélni. A Ferit ez a fajta színház, meg az a fajta nemzeti, ami most megy, meg ezek őt nem az, hogy nem érdekli, vagy nincs köze hozzá, hanem tombolna tőlük, úgyhogy én minden nap hálát adok az Úristenek, hogy Feri már nem él, és nem kell ezt végigcsinálnia, és nem kell ezt végignéznie.
Eszter, köszönöm, hogy jött, és hogyha több mindenben nem is jutottunk közös nevezőre, én nagyon értékelem a Feri iránti változatlan szeretetét, hevességét, ügybuzgalmát, és még egyszer köszönöm. Éltes Eszter volt a művészbejáró vendége, és most jön a kritikai rovat.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Hát először arról, hogy Latabár Kálmán 55 éve halt meg, és hát egy egészen elképesztő figura volt, én sajnos már nem ismerhettem őt az életből, de hát egy nagyon népszerű valaki, akiről mind a mai napig a fiatalok is tudnak, ugye pár ilyen színész van, de hát a Latabár egyszerűen megmaradt, mert hát a Mágnás Miskában, vagy az Egy bolond század csinálban, amit művelt, vagy például, hát azt is ismételni szokták, ugye a Dener vérben, ahogy bejön ilyen részek börtönőrként, és hát szanaszit röhögteti a nézőket, hát arra egyszerűen rengetegen emlékeznek, és hát egy nagyon-nagyon nagy sztár volt, akinek tulajdonképpen minden korszakában volt, aki betegyen, hát szóval hihetetlen az is, hogy a pályája indulásakor először nem kapott Budapesten szerepet, csak Egerben játszott, igaz, hogy ez egy rövid idő volt, de akkor is, és hát aztán mindent megszenvedett, hát ugye zsidó volt, tehát akkor amiatt akkor a Rákosi korszakban nem szerették úgymond ezt a könnyű operett műfajt és a könnyed szórakoztatást, akkor azzal volt a baj, a pályája végén is kapott akár olyan kritikát, hogy hát elképesztően ízléstelen, amit csinál. Egészen odáig jutott egyébként, hogy ő írt egy levelet a Népszabadságba, hogy hogy hát hagyják át már őt békén, ugye cukorbeteg volt akkor már, a szívével is jócskán baja volt. Egyáltalán nem volt egy ilyen vidám fickó, mint ahogy ezt róla a színpadi alakításai alapján gondoljunk, és hogy hagyják őt még dolgozni, amíg egyáltalán tud, nem közölték ezt a levelet persze, de hogy ott volt az emberekbe, és nevettetett, hát ugye a zsigereiben volt ez, hát egy egész színész dinasztiának volt ő a tagja, egészen fiatalon még a világot is járt, tehát a neves Max Reinhardt színházában is ott volt, Bécsben is játszott az Árpád nevű öccsével, még ilyen akrobatikus dolgokat is csináltak, és hát amit hát ez fenetikusan tudott, hát táncolt, hát valami elképesztő, Fred Astaire-hez is hasonlították, hihetetlen, hogy tudott táncolni, meg improvizálni is. Hát ugye az is ismert volt, hogy voltak olyan előadás szövegkönyvek, amiben nem volt leírva pontosan az ő szövege, hanem annyit írtak oda, hogy bejön Latyi, mert ugye Latyi volt a beceneve, hogy bejön Latyi és jókat mond. És ő mondta ugye a jókat zsinórba, és dölt belőle a humor, miközben hát ugye ő egy elég szomorú ember volt. Erről előadás is látható a Spinozában, ugye Peller Károly, az operettek nagy tudója, mármint hogy elméletileg is, nem csak gyakorlatban tudója, játsza a Latabárné fia, hogy ő, hát tulajdonképpen mennyit járt az édesanyjához, aki elég hamar agyvérzést kapott, és hát emiatt ágyhoz volt kötve, és próbálta megosztani vele minden búját, baját, de a színpadon brilliáns volt, és hát egy országot nevettetett. Akkor beszéljünk arról, hogy Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója, 80 éves, és hát musicalek tömkelege van a háta mögött, sikeres musical rendezések. Ugye ő tette a Madách Színházat zenés színházzá, ott volt ő már tulajdonképpen a pályája eleje óta, 1973 óta, és ugye akkor a Madách úgymond egy asszott rendes prózai színház volt, ahol ő egyébként sok Shakespeare-t is rendezett, nem mindig jól, mert ugye musicalt azt nagyon magabiztosan és nagyon profin, és mindig sikeresen oda tesz, de ő prózával indult, kedvenc szerzője volt Shakespeare is, és akkor tulajdonképpen a macskákkal indult el ugye az az eset, amikor hát kiderült, hogy hát tulajdonképpen ilyen nyugati típusú musicalt is tudunk Magyarországon játszani, és hát a macskák, ugye most volt az 1600. előadása, tehát hogy őrült siker, ugye Seregi László koreográfiájának is, és társrendezésének is tulajdonképpen döntő szerepe volt ebben, és akkor hát egy banketten ő el is mondta, hogy ő ekkor érezte meg, ha ő színházhoz jut, akkor egy ilyen típusú színházat akar, és meg is csinálta. Nem volt nyilván egyszerű az átmenet, hát tudható, hogy sokan, akik inkább prózára voltak ott színészek, hát megsértődtek Huszti Pétertől Piros Ildikóig, nem tudom, hogy ők konkrétan sértődtek-e, de hát ugye, hogy lassan ugye már nem volt szerepük a színházban, és aztán hát voltak olyanok, akik jeles színészek, és részt tudtak venni zenésekben. Hát például ugye Halman Péter, de neki is sok volt ez egy idő után, ez a több százas széria. Hát egyszer én beszéltem vele róla, azt mondta, hogy akkor nem tudom hány századik macskákat játszott, akkor ő már azt érezte, hogy el kell innen szerződjön, és el is szerződött, de mikor a macska nem tudom hány száz és nem tudom hány századik jubileum volt, akkor azért rendszeresen visszajött, és egy dalt azért általában az előadás végén azért hatalmas sikerrel elénekelt, de Gálvölgy is játszott azért ugye még a producerekbe, a macskákba talán csak Szegeden, tehát a normál előadásban nem, de ezt már nem tudom pontosan, tehát a producerekben egészen nagyszerű volt ő, és voltak nagyon nagy színészek. És ezre is csodálkoztak rá sokan, hogy ugye hát jöttek ide, és hogy lehet, hogy nézni akár külföldre, és lehet, hogy azt látták, hogy hát nem tud olyan jól énekelni, vagy táncolni az a prózai színész, de olyan színészi fajsúlya van, és milyen jó, hogy ez benne van. Benne van az előadásban. Ezek talán egy kicsit kikopódtak, tehát most sok tehetséges fiatal van, akiknek talán nincs ilyen fajsúlyuk. Talán nem is igényli ezt ennyire a műfaj, hát ugye most a Nyomorultakon látszik, hogy sok fiatal, és van egy csungja az előadásnak, és elhiszem a forradalmat, de nem lehet azt mondani, hogy hú, de milyen fajsúlyos előadások, és hú, de mekkora óriási alakítások tömkelege van. Van azért benne, de nem ez a jellemző. A musical, a fiatalok műfaja, a profizmus műfaja, tehát egy bizonyos szinten kell tudni mindent, zenélni, énekelni, táncolni, állóképességre jócskán van benne szükség, de nem biztos, hogy a nagy színészi fajsúlynak a helye. Ezek a produkciók, amiket Szirtes létrehoz, abszolút állnak a lábokon, nagy sikerszériát futnak be, a Madách Színház abszolút működik. Hú, nagyon fogy az időm. Marcibányi tér, Luptár Sulat, Lup Színházi Társulás, ha pontosan mondom, ugye ez egy néhány főből álló, tehát Lengyel Tamás, Molnár Áron, Lovas Rozi és Horváth János Antal pedig a rendező, és általában néhány, mások is játszanak, de belőlük áll a társulat. A budapesti székhely az leginkább a Marcibányi tér, de országszerte játszanak, ilyen bárhová utaztatható, néhány szereplős, kevés díszletű, kevés jelmezű produkciók ezek. Ez a lányok, fiúk, amiket én láttam, ezt egyedül Lovas Rozi játssza, tulajdonképpen egy szár nadrágban, meg egy pólóban, cipő azért persze van rajta. Nagyon erőteljes. Tehát egy elmeséli egy anya, egy tulajdonképpen egy családjának a történetét, amit nem szabad elmesélni, hogy mi a vége, de hát nem végződik jól, ugye ilyen úgymond stand-up komediként indul az előadás, tehát nevetünk, és az utolsó egyharmadban meg nagyon, nagyon elkomorul és tragikus vége lesz. Dugik Pocékes háza, elég nagy terme a Marcibányi térnek, és méltán jó nagy siker. És akkor nagyon gyorsan a Bohém életről, amit én újra nézek, időnként megnézem az Operaházba, gyerekkoromban is láttam egyébként már, és tényleg ritkaság ez, hogy és tényleg nem is tudom, hogy van-e a világban, hogy 37 óta megy egy rendezés, és hát Nádasdy Kálmán nagyon nagy ember volt, Olá Gusztáv, aki a diszleteket is tervezte. Én azzal nem tudok betelni, hogy van egy ilyen kép, amiben egy ilyen gyönyörű Párizs környéki helyen, nagyon veretes, olyan kicsi realisztikus, de azért olyan meseszeri a díszletot, hullik a hó, és hullik a hó, és van egy az első felvonásban, ugye, ahol ezek a bohém fiatalok élnek, és nagyon sokat nélkülöznek, van egy ilyen kis igazán olyan ilyen párizsias hangulatú padlás szoba, ahol ugye fűtés sincs, és miután most valódi tél is van, fűtés, remek voltam, hogy az operaházba. Most ketten is lebetegedtek, tehát plusz izgalmat az mindig, hogyha beugrás van egy előadáson. Mimit Horthy Lilla adta, akiről úgy hallottam, hogy jó pár éve tám valami vizsga elő, de egész ilyen fiatal énekes, azt hiszem 26 éves van szó, ami a Miminek nem tesz rosszat, mert olyan nagyon hanvasnak kell lennie, és olyan ártatlannak is kell tűnnie, adta, és Müzettet pedig Fenyvesi Gabriella Lea ugrott be, aki viszont még soha az életébe nem játszotta ezt a szerepet. Mindketten nagyon jól működtek, ahogy tulajdonképpen az egész előadás is vendégkarmesterrel, és az ember már várja ezeket a régi jeleneteket, és Puccininak ezeket a szárnyaló dallamait, ugye eredetileg Torinóban mutatták be, ott nem is volt akkora siker, de hát ezt a második előadáson már veszett, nagy siker volt, és nézik a külföldiek is bizony sokan, hát jó drágák már a helyek, tehát viszonylag kevés a magyar az operaházban, de azért szerencsére vannak, és egy olyan igazi jó kiadós siker volt ez az amúgy teljesen széria előadás az Operaházban a Bohém Életből. Hát akkor ennyi fért bele a mai művészbejáróban. Az első részben Éltes Eszter volt a vendég, aki Besenyei Ferenc felesége volt 34 évig. A második részben volt a kritikai rovatom, a Hangpultnál Horváth Ádám ült, én változatlanul Bóta Gábor vagyok, hallgassák meg a híreket, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.